Sziasztok, ez itt az Attágító Podcast, kuriózumokra a tudomány és a történelem világából. Elképesztő, abszurd és humoros érdekességekkel. Én Júlia vagyok. Az epizódot, mint mindig most is, egy köszönömmel kezdem. Köszönöm szépen azt a sok üzenetet, amit írtatok, és köszönöm a támogatást is. Ha te is támogatni szeretnéd az Attágítót, megteheted azzal, hogy virtuálisan meghívsz egy kávéra. A linket ehhez megtalálod az epizód leírásában. Ha pedig nem kapsz eleget az Attágítóból, a Ko-fi oldalamon rendszeres támogatóim az Attágító egyszer volt. Extra epizódjait hallgathatják meg, mégpedig havonta egy új részt és egy bónusz mini epizódot. Természetesen reklámmentesen. Ha érdekel, az epizód leírásában megtalálod a linkeket. Akárhogy is, maradj szkeptikus, maradj kíváncsi. De most következzen a mai rész. Az emberek, pontosabban inkább a férfiak, évezredek óta keresik azt az anyagot, amely újra felébreszti a legfáradtabb ágyékot is. A Viagra feltalálásáig a leghíresebb izgatószer a spanyol légy, vagy más néven spanyol cseppek voltak. Kőr és bogár szárnyburkából készített afrodiziákumot a római idők óta használták és használják a megfáradt és búja emberek. Rejtély, hogy hírneve miért maradt fenn, mivel az általa kiváltott izgató hatáshoz legközelebb a húgyutak irritációja áll. Egyéb mellékhatásai pedig a hányástól, hasmenéstől és a vesék maradandó károsodásától kezdve a szívritmus zavaron át a halálig terjednek. A rögös út a szexuális megújulás felé tovább folytatódott, és ezzel meg is érkeztünk a mai epizód főhőséhez, aki ezen terület egyik bizarr állomása volt. A fiatalság forrásának keresése gyakran különös utakra terelte az emberiséget, de talán az egyik legfurcsább Dr. Serge Voronoff munkája. A korábban a majomherék szakértőjeként ismert Voronoff úgy vélte, hogy az emberi öregedés megállítható, vagy akár vissza is fordítható a majomherék emberbe ültetésével. És ez volt az egyik legföldhöz ragadtabb elképzelése. Serge Voronoff 1866. júliusában született zsidó családban, a Szemmán nevű kicsi, eldugott oroszországi faluban, méghozzá Szergej Abrahamovics Voronoff néven. Gyerekkoráról nem tudunk sokat. Annak ellenére, hogy apja, Ábrám, szerzfőzőként dolgozott, a több gyerekes család szegényes körülmények között tengődött. Szergej azonban kiemelkedett az egyszerű családból. Már korán felismerik, hogy rendkívül intelligens és tehetséges, ezért 18 éves korában, az iskola elvégzése után minden pénzüket összeszedve Párizsba küldik orvosnak tanulni. 1895-ben francia állampolgárá válik, és a nevét ekkor Szergejről Serge-re módosítja. A Belle Époque idején a szerelem városa már mintegy 3 millió lakossal kulturális, technikai és gyógyászati virágkorát éli. Párizs szépségének, lehetőségeinek és sokszínűségének azonban ára van. Csak akkor tartozhatsz igazán oda, ha megengedheted magadnak a szalnaparti luxus életet. És Serge-nek pontosan ez a terve. Ő is a részese akar lenni ennek a romantikus és jómódú világnak. Karriert akar és temérdek pénzt, hatalmas házakat és jó nevű klinikát. A virágos jövő eléréséhez a Párizsi Egyetem számos lehetőséget kínál neki. Korának legelismertebb kutatói praktizálnak ott, mint például Charles-Édouard Brown-Séquard, aki elsőként térképezi fel az emberi gerincvelőt. Bár a 72 éves neurológus nagy hírnévnek örvend az orvosi világban, bizarr titkot rejteget. Az öregedési folyamatok ellensúlyozására tengeri malacokból és utcai kutyákból származó here és sperma kivonatokat, illetve azok keverékét injekciózza magába. Úgy gondolja, hogy a hímnemű lények nemi szervei biztosan tartalmaznak valamit, ami képes lelassítani a természetes öregedési folyamatot. A férfi a hormonkezelés eme formájától nyilván nem lesz fiatalabb, de megalapozza, pártfogozja karrierjét. Ma egyébként őt tartják a modern endokrinológia a hormonok tanulmányozásának egyik úttörőjének. És Alexis Carrel, a kopasz sebész, aki később Nobel-díjat kapott az érvarratok, valamint az ér és szerv átültetések terén végzett munkájáért, szintén nagyon fontos mentora a Serge-nek. Carrel mellett Voronoff elsajátítja a transzplantációs technikákat. Ezután, hogy tapasztalatot gyűjtsön, elfogad egy állást, amely messzire, egészen Egyiptom földjére viszi őt. A fáraók országának nyomasztó hőségében az alkirály udvarának személyi orvosa lesz, és munkája során olyan felfedezést tesz, amely egy kérdéssorozatot indít el benne, és végül élete fő elméletéhez vezeti majd, és híressé teszi. Az alkirály birtokán számos eunuk él, olyan férfiak, akiket gyerekkorukban kasztráltak. Szerzs közelebbről is megvizsgálja az anatómiájukat, és feljegyzi, hogy a kasztrálás láthatóan hatással van a csontvázra, az izomzatra, az idegrendszerre és a pszichológiai fejlődésre. Emellett a pubertás elmaradásához is vezet, és ezzel az intim szőrnövekedés, a hang megváltozása és a nemi szervek fejlődése is elmarad. Szerzsben felmerül a kérdés, ami többé nem hagyja őt nyugodni. Ha a herék eltávolítása hatással van az emberi szervezetre, akkor a herék hozzáadása is ennek megfelelően reagál majd. Főhősünk 14 évig marad, és orvosként dolgozik Egyiptomban, és a here transplantációval kapcsolatos elmélete egyszerűen nem hagyja nyugodni. Mivel azonban szigorúan beosztott munkanapja nem teszi lehetővé számára, hogy magánkutatásokat végezzen, úgymond hidegre teszi dédelgetett ötletét. 1912-ben, amikor visszatér Franciaországba, azonnal megkezdi kísérleteit. Kezdetben csak állatkísérletekre szorítkozik. Kárel transplantációinak mintájára ki akarja deríteni, hogy mit okoz a herék hozzáadása. És valahol legbelül a gondolat motoszkál benne, hogy a módszer talán embere is átvihető. És mielőtt tovább mesélném ezt az őrült történetet, essen néhány szó Szerzs koráról. A századfordulót az orvosi fejlődés boomja jellemezte. Rövid időn belül kifejlesztették a veszettség, a disztónia, ami egy neurológiai mozgászavar, és a kolera elleni vakcinákat. A csecsemő halandóságot pedig egy generáció alatt a felére csökkentették. Az emberiség, orvostudományba vetett hite egyre nőtt. Egy gyors sikerek hatására a tudósok számára szinte semmi nem tűnt bizarnak. Minden fél évvel kezdtek kísérletezgetni, annak reményében, hogy talán a betegségek elleni csodaszert is megtalálják majd. Az orvosok azonban mindezen kísérleteket a szabad idejükben gyakorolták. Mindannyiukat arra ösztönözték, hogy fejlesszék az orvosi ismereteiket, hogy új módszereket találjanak a betegségek gyógyítására, miközben napközben orvosként keresték a kenyerüket. Szerzs például sikeresen ültetett át egy holttestből származó bőrt, egy égési sérültre. Szerzs és kollégái élvezik, hogy furcsa dolgokkal próbálkozhatnak. A kornak megfelelően kísérleteik mögött azonban mindig valamely akkori orvosi eltgondolás áll. Akárhogy is, a gondolat, ahogy mondtam, nem hagyja őt nyugodni. De felmerül a kérdés, hogy miért annyira megszállottja a here transplantáció ötletének. Tényleg csak az orvostudomány fejlődése érdekli? Vagy van valami más a háttérben? Rossz nyelvek szerint a 44 éves férfi akkori, jóval fiatalabb feleségéhez van köze. Állítólag a házaspárnak nem lehet egy gyereke, mivel Szerzs nem képes őt teherbe ejteni. Akármi is volt az ok, Szerzs a here transplantáció megszállottjává válik. A tudáséhes orvos kezdetben főleg kecskéket, birkákat és bikákat használ teszt alanyként. Egy fiatal állatból eltávolít egy herét és egy idősebb állatra varja. Megfigyeli az állatot, és úgy tűnik, hogy a fiatal állatok életereje, mintha az idősebb állatba folyt volna. Kísérletei során felbuk olyan gondolat, hogy a magasabb rendű majmok tökéletes donorok lehetnének az ember számára, mivel minden az átültetéshez szükséges biológiai hasonlósággal rendelkeznek a majmok erősebb alkatának előnyével együtt. Aztán elérkezik 1920. július 12-e, amikor is először egy 74 éves férfi herezacskójába ültet be egy majomherét. Az idős férfi a szenilitás klasszikus jeleit mutatja, és legkésőbb itt nyilván felmerül a kérdés, hogy miért nem emberi herét használt az eljáráshoz. Nos, kezdetben Voronov még frissen kivégzett foglyoktól származó darabokat is használ, mivel azonban a logisztika túl komplikált volt, és nem talált élő személyeket, akik hajlandóak lennének rendelkezésre bocsátani működő heréket, Voronov minden további nélkül áttér a rokonok heréire, mármint a majmokéra. De mit is csinált pontosan azon a forró júliusi napon? Ahhoz, hogy átültesse a majom herjét az emberi testbe, az orvos először negyedekre vágja őket, mint a gyalmát. Ezután felvágja a herezacskót, és úgymond a kis majomhere darabokat a páciens heréire varja. Voronov reméli, hogy az idegen szövet vérrel látja majd el a szövet darabokat, mert tudja, hogy csak az emberi vérkeringéssel összekapcsolt szövet képes elérni a kívánt hatást. A doktor ezután a két transzplantátumot úgy 8 napra varratokkal rögzíti. A műtét után a 74 éves férfi jól van, nem panaszkodik fájdalomra vagy egyéb mellékhatásokra. Voronov nem csak hogy elégedett, de kezdi elveszíteni a valóságot a szeme elől. Eufórikusan hirdeti, hogy az eljárás nem csak az energiát adja majd vissza, hanem segít a szépség helyreállításában is. Emellett állítólag okosabbá és gyorsabbá tesz, és még a skizofréniát is gyógyítja. És egyébként is, a sztenilitáson át egészen az élet radikális meghosszabbításáig mindenre képes. A szexuális képességek növekedése természetesen szintén adott volt, és gyakran igazából ez állt az érdeklődés középpontjában. Voronov a következőket írja, idézem. A nemi mirigy serkenti az agyi aktivitást, valamint az izom energiát és a szerelmi szenvedélyt. A véráramba egyfajta vitális folyadékot bocsát, amely helyreállítja az összes sejt energiáját és boldogságot terjeszt. Az orvos számára az egészséges nemi mirigyszövetek eltávolítása és az öregedő emberek herébe való beültetése azt jelentette, hogy a szervezetbe igazából magát a fiatalságot oltja be. Amit Voronov ekkor még nem tud, hogy az idős férfi ugyan nincs rosszul, de nem is lett jobban. Az állapota igazából változatlan. Ennek oka, hogy az átültetett heredarabok nem nőttek össze és nem termelnek saját tesztoszteront. Ráadásul a hereszövet tesztoszteron koncentrációja túl alacsony ahhoz, hogy bármilyen hatással is legyen a szervezetre. A páciens javulása mindössze a placebo hatásnak köszönhető. Serge szép karriert fut be. 1923-ra a Collège de France kísérleti laboratóriumának igazgatója lesz, és ebben az évben a londoni Nemzetközi Sebészkongresszus egyik legszenzációsabb előadását tartja. A konferencián azzal is henceg, hogy az eljárásai hamarosan a nők számára is elérhetővé válnak, és azt ígéri, hogy, idézem, a nagymamákból debütáns nők lesznek. És ami nagyon érdekes, hogy Voronov lelkesedése a majomherék emberi testbe való beültetése miatt egyszerre ambiciózus és ragályos, mivel hogy a sebészkongresszus több mint 700 orvosát is sikerül fellelkesítenie. Ha az Attágító rendszeres hallgatója vagy, akkor rájöhettél, hogy az én egyik úgymond kedvenc korszakom a múlt század eleje, konkrétabban az időszak 1900 és 1930 között számos epizódot készítettem, amelyek ebben az időben játszottak. És most tényleg csak néhány szó a múlt század 20-as éveiről. Ebben az időben ugyanis a gazdagok hangulatát világszerte a féktelen optimizmus és az új ötletek iránti örömteli nyitottság jellemezte. És pontosan ez volt a megfelelő időpont a majomheremültétek kulturális elfogadásához. A majommirigy átültetés divatba jött a tehetőség körében, és Voronov bámulatosan vagyonos sztárorvos lett, aki egy párizsi szálloda egész első emeletét bérelte, és akiről egy egész sereg szolga és titkárnő és két szeretője gondoskodott. Sikere pazar életmódot biztosított számára. Gyógymódjára, idézőjelben, hamarosan nagy kereslet mutatkozott. Milliómosok a világ minden tájáról foglaltak időpontot nála. Az 1930-as évek végére Voronov már több mint 1000 beteget operált meg. 1920 és 1940 között több mint 45 sebész használta Voronov technikáját, és legalább 3000 majomhere transzplantációt hajtottak végre. Az eljárás olyannyira ismerté vált, hogy állítólag még a híres festő Pablo Picasso is elvégeztetett egy ilyen műtétet, hogy igaz-e vagy sem, ezt nem tudni. Akárhogy is, a műtétekért követelt 10 000 aranyfrank szép summa volt. Voronovot dúsgazdag emberré tette. csak összehasonlításképp, akkoriban ez az összeg a párizsi opera kórus tagjának egy egész éves fizetésével volt egyenértékű. De a mi okos doktorunk nem csak a műtétekből gazdagodott meg, hanem abból a bevételből is, amelyet a más sebészek betanításával szerzett, amivel őrületét egész Európára és Amerikára is rászabadította. A kollégák a fiatalítás atyaként üdvözölték. És úgy tűnik, hogy senkinek nem tűnt fel, hogy a mester maga is, nos, kis öregecske, és hogy erősen kopaszodik. Ahogy az eljárása iránti kereslet egyre nő, úgy nő Voronov ambíciója is. A klasszikus őrültudósok mintájára Voronov 1925-ben egy kastélyt vesz magának az olaszországi Grimaldiban. A francia határtól nem messze található fehérkőből épült, kétszintes épületet mindenféle növények, bokrok és pálmafák veszik körül. Az eljárásaihoz szükséges majom részek szállításának már-már megfizethetetlen költségeire és nehézségeire hivatkozva, Voronov egy hatalmas majomfarmot is épített a kertben, majd felfogad egy korábbi cirkuszi idomát, hogy irányítsa az új farmját. Ő gondoskodik aztán a több száz kis ketrecbe zsúfolt csimpánzról. És persze, egy kis kórház is található a Voronov kastélyban, ahol Serge a transzplantációkat végzi. Mivel a nők hamarosan saját fiatalító kezelésre vágynak, Serge a majom petefészek beültetését is felveszi a szolgáltatásai közé. Aztán egy kicsit átmegy Frankensteinbe. Még azzal is kísérletezik, hogy az eljárást fordítva is elvégezze. Emberi petefészket ültet be egy nőstény majomba, Nórába, és megpróbálja emberi spermával megtermékenyíteni. Természetesen ez sem sikerült. Hogy a köztudatban maradjon, folytatja kísérleteit a petesejt átültetéssel és az azt követő megtermékenyítéssel nőstény majmokon. Mivel, ahogy mondtam, ez sem működött, Voronov megpróbál egy szuperbirkát létrehozni, ami elképzelései szerint örökké fiatal marad. Spoiler, ez sem sikerült. Ám Voronov vehemesen kitart amellett, hogy a fiatalító hatású kezelést, értsd, helyre transzplantációt adva, fiatal birkáknak lényegében egy szuperbirka fajt hozott létre. Azt is állította, hogy az így kapott állatok nagyobb méretűek és erősebbek lettek. Erre azonban a világon semmi nem utal. És apropó szuperbirka, gondolom kicseng az irányból, amely felé az orvos indult a negatív felhang. Igen, Voronov az eugenika felé is kacsingatott. A következő kérdést feszegette, és most idézek tőle. Miért nem próbálhatnánk meg létrehozni egy szuper emberekből álló fajt, amely fel van ruházva a miénknél sokkal jobb fizikai és szellemi tulajdonságokkal? Amikor Voronov kísérletezgetett, még semmit nem tudtak a kilöködés mechanizmusairól, vagy az immunrendszer működéséről. A hormonok fogalmát sem értették meg teljesen, és szinte semmit nem tudtak a szerepükről. Az emberbe beültetett állati szövet nem szívódik fel, hanem azonnal kilöködik, hegszövetet hagyva maga után, ami megtévesztheti az embert. Voronov zuhanása az 1930-as években kezdődik, amikor iskolai pácienseinek többsége már alulról szagolja az ibolyát. Ráadásul immáron nyilvánvalóvá válik, hogy egyikük sem nemzett későn gyerekeket, és egyikük sem élt meg matuzsáleni kort. Holland tudósoknak 1935-ben sikerül először izolálniuk a tesztoszteront. Főhősünk kezdetben örül a felfedezésnek, bár hamarosan kiderül túl korán. Ami kezdetben Voronov elméletének megerősítésének tűnt, hamarosan annak bukását okozza. Bár az eredmények megerősítették azt az általános feltételezést, hogy a nemi ivarmirigyek fontos anyagot termelnek, azt is megmutatták, hogy az injekciók vagy a transzplantációk nem hatnak a szervezetre, nem tesznek fiatalabbá vagy erősebbé, és nem hozzák vissza a pubertáskor hiányát sem. A mi doktorunknak ekkor két lehetősége volt. Tudósként megnyilvánulni és elismerni, hogy az adatok ellentmondanak a hipotézisének, és hogy az általa propagált terápia nem működik, vagy figyelmen kívül hagyja a tényeket, és sarlatánként, üzletemberként viselkedik. Serge a második utat választja, és egyre inkább szépíteni kezdi a kezelés állítólagos hatásait. Minél mélyebbre süllyed a doktor csillaga, annál inkább igyekszik további kísérletekkel felhívni magára a figyelmet. Ez azonban a visszájára fordul. Voronov kollégái immáron, ahelyett, hogy mint egykoron lelkesen elismerték volna kutatásait, egyre szkeptikusabbak lesznek. Ekkor a doktor más megkérdőjelezhető kísérletekbe is belevág, például megpróbálta halálra ítélt bűnözők herét lefagyasztani, hogy lássa, a beültetett szövetek átadják-e a pervers tulajdonságaikat más emberi donoroknak. Voronov páciensei is rájönnek, hogy igazából semmi nem változott az életükben. A kívánt fiatalító hatás nem jelentkezik, és továbbra is öregednek. Néhányan közülük röviddel a transzplantáció után meg is halnak. 1930-ra Serge már azt az elméletet hangoztatja, hogy jobban össze kell hangolni a majom és a beteg vérét, és hogy akkor, akár egyetlen eljárással is, az emberek akár 140 évig is elélhetnek. A tudományos közösség azonban ekkor már nem vevő a teóriáira. És legkésőbb az 1940-es évek elejére a doktort nyilvánosan is csalónak bélyegzik. Felmerül a kérdés, hogy miért tartott ilyen sokáig, mire kiderült, hogy a majomhereterápia nem működik. Nem volt nyilvánvaló, amikor a kívánt hatás elmaradt. Nos, az 1920-as években az orvosoknak, ahogy már mondtam, még nem sikerült izolálniuk a tesztoszteront az emberi szervezetből. Ezért aztán nem lehetett például vérvétel útján ellenőrizni, hogy a transzplantáció után a hormonszint megemelkedik-e, vagy változatlan marad. És ebben az esetben a hatóerő továbbra is a placebo hatás marad. Voronov páciensei olyan erősen hisznek a nekik ígért eredményekben, hogy a fizikai reakciót az elvárásaiknak köszönhetik. Egy darabig. 1951. szeptember 3-án Voronov 85 éves korában a svájci Lausanne-ban hal meg, egy szerencsétlen baleset következtében, ugyanis kiesett a fürdőkádból. Bár iszonyatos vagyonra tett szert élete során, a tudományos hírnevét nem tudta visszaszerezni. Amikor meghalt, halálát csak néhány újság tartotta említésre méltónak, és azok pedig, amelyek írtak róla, gúnyt tűztek belőle. Számos orvosi áttörése, például a bőr átültetése ellenére Voronovot csak úgy ismerik, mint aki majomheréket ültetett be betegeibe. Ez a titulus úgymond a mai napig megmaradt. 1999-ben egyes kutatók még azt is állították, hogy Voronov beavatkozásai felelősek a HIV fertőzés eredetéért. Ez azonban nem igaz. Mára már ismert, hogy a vírus 1908 körül Kamerunban találta meg útját a csimpánzokról az emberre. Ez azonban nem heretranszplantáció, hanem feltehetően a főemlősök fogyasztása révén történt. A majomhere hype az 1920-as évek kultúrájában is mély nyomokat hagyott, például Mikhail Bulgakov, Kutyaszív című szatirikus regényében, és a híres Monkey Gland, azaz Majomhere nevű koktélben, amelynek receptjét megtalálod az Attágító Podcast Insta oldalán, ha érdekel. És ha elkészítenéd, kérlek mindenképp küldj róla egy képet. Végszókép? Csak ennyit. A majomhere beültetések eltűnése után csak néhány év telt el, és újabb sarlatán jelent meg. Ezúttal John Romulus Brinkley személyében, dicsőítve az állati herék fiatalító erejét, bár ezúttal nem a majom, hanem a kecskebak került a figyelem középpontjába. És, mondanom sem kell, emberek ezrei újra bedőltek, és milliómossá tették ezt a férfit is. Nehéz eldönteni. Nekünk, embereknek nevetségesen rövid a memóriánk, vagy némely esetben egyszerűen káprázatosan buták tudunk lenni.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.